kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
A tudatos családtervezés manapság nem csak azt jelenti, hogy a párok vagy az egyének eldönthetik, hogy hány gyereket szeretnének, és hogy az vagy azok a gyerekek mikor szülessenek meg. A tudatos tervezés azt is jelenti, hogy legyen-e egyáltalán gyermek. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Megváltozott a gyerekek szerepe korunk társadalmában, legalábbis a világ fejlettebbnek mondott országaiban, ahol gazdasági előnyt nem jelentenek, érzelmi kérdést annál inkább, hiszen az az alapvető álláspont, hogy a gyereknek minél jobb legyen. Ezzel párhuzamosan a születésszám folyamatos csökkenése viszont komoly gondokat vet fel. Milyen okok húzódnak ennek hátterében? Milyen hatással van a mai felnőttek életére a gyermekvállalás? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Már az előző adásban nagyon sok okot megvizsgáltunk. Beszéltünk valamelyest a munkavilágáról, a szingli önfenntartó nőkről, a megváltozott szerepekről. A közbeszédet is szóba hoztam, hogy milyen bátran és gátlások nélkül beszélhetünk manapság arra, hogy a gyerek az gazdasági, testi, lelki, nem mondom, hogy teher, de megpróbáltatás az lehet. Ugye ezt kiveséztük, hogy nagyon sok szülő ma magára van hagyva ezzel a kérdéssel, de nagyon sokan azért nem vállalnak gyereket, mert úgy gondolják, hogy ez így lenne, de azért nem tudják, hogy így lenne, csak hallják, meg látják maguk körül. Szóval, hogy mit remél az ember, amikor a szülőségre gondol, mit szeretne kapni tőle, amit nem vél megkapni? Szóval, mitől érezhetné valaki úgy, hogy igenis a gyerek az fontos, és bármilyen fárasztó és kimerítő, és rendezi át az életet és a mindennapokat, de szülni kell, vagy kellene.
Hallottam egyszer egy olyan érdekes hasonlatot, hogy a gyerek az olyan, mint egy arcra vart tetoválás, az nagyon kell akarni, mert ezt nem lehet visszacsinálni. Szóval, hogy ha ugye lesz gyereked, akkor eleinte persze nagyon sok nehézség megpróbáltatás ér majd, mert ugye nagyon fölborul az életed, alkalmazkodni kell egy kis jövevénynek a bioritmusához, meg neki is a tiédhez.
Mert megváltozik a férfi-nő közötti kapcsolat.
Nagyon megtereli a párkapcsolatot, nem véletlenül normatív krízisként említi a párterápiás szakirodalom. Normatív, mert az élet normális részének tekintjük, de krízis, mert nagyon megterheli a párkapcsolatot, a gyerekvállalás. Tényleg a kimerültség, az izoláció bezártsága, a kvázi elbutulás, nagyon sok édesanyja mondja ilyen egy másfél éves gyerek mellett, hogy csak a gügyögést hallom, és már érzem magamon, hogy nem jutnak eszembe a szavak, nehezebben kapcsolódok felnőtt társalgáshoz, mindig csak a gyerekemről tudok beszélni, mert nincs más élményem érne, csak ebbe vagyok egyfolytában, de ez csak az eleje. Utána az a gyerek lesz nagyobb is, és hogyha már mondjuk egy önálló 6-8-10 éves gyerekről beszélünk, aki nagyon meg akar még felelni a szüleinek, bizonyítani akar, és nagyon sok szeretetet igyekszik adni. Igazából már egy csecsemő is onnantól, hogy szociális mosoly megjelenik pár hónaposan, már tud adni, és egyre többet is akar adni a szüleinek. Tehát, hogy ebből abszolút lehet töltekezni, hogy valakit engem feltétel nélkül szeret, és ez hosszú éveken keresztül így van, és talán így soha nem szerettek, és akkor most ezt megkapom a gyerekemtől.
De ott van a szorongás és a folyamatos aggodalom, mi egy életen át tart, van akinél többé, van akinél kevésbé, de ott van.
Ott lehet. Illetve, hogyha még előrébb tekintünk, tehát az a gyerek egyszer majd felnő, egyszer majd kirepül, egyszer majd esetleg ő is gyerekeket vállal, és hogyha van gyerekem, akkor lesz unokám. Ha nincs gyerekem, akkor unokám sem lesz. Uh-huh. Teljesen más életutat jár be az, aki mondjuk tudatos gyerektelen, vagy abba kényszerült, nem ő akart így dönteni, és az, akinek van gyereke, adott esetben lesznek unokái, új egy gyerek, az nagyon szervezi is az életet. Mondjuk egy 30-as, 40-es éveiben járó ember, aki már elért valamit a pályáján, már mondjuk van egy stabil párkapcsolata, van egy stabil egzisztenciája, persze kereshet új kihívást hobbikban, kreatív tevékenységekben, új szakma kitanulásában, ha éppen nincs párkapcsolata, akkor egy új párkapcsolat fölépítésében, de hogyha nem erre akar menni, akkor egy gyerek az nagyon is ad feladatot, rengeteg feladatot ad, szervezi az életet, és ez nem feltétlenül egy nyűgös dolog. Tehát ha te szeretnéd, hogy legyen gyereked, és szeretnéd neki megmutatni a világot, ahogyan te látod, és át tudsz neki adni dolgokat, és ő meg tudja mutatni neked, ahogy ő látja, és ő is tud neked adni dolgokat, ugye az őszinte gyerekszáj, meg a rácsodás, csodálkozás a világra. Ebben van azért gyönyörűség is.
Az a szó jutott eszembe, hogy hallgatlak, hogy értelmet ad. Értelmes dolognak élem meg a szülőséget.
Adhat értelmet, így van. És utána meg, amikor idős vagyok, akkor van, aki rám nyitja az ajtót, mondják kicsit negatívan néhányan. Ha meg nincs gyereked, és nincs unokád, akkor meg nem fogja rád nyitni senki.
Én borzasztóan szerettem, és szeretek mai napig szülőnek lenni, én nagyon élveztem a gyerekeinket, amikor egészen kicsik is voltak, de nagyon tudatos volt ez a családtervezés. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenben segít, hogyha valaki tényleg tudatosan rákészül erre. Már emlegetted azt is, hogy maga a várandóság, ez egy nagyon szép kifejezés, mert tényleg van az embernek legalább egy 9 hónapja arra, hogy felkészüljön egy picit, tájékozódjon, hogy hogy fog megváltozni az élete.
Teljesen nem tud tájékozódni, mert minden egészen másképp lesz, amikor megtörténik.
Hát igen, egy unokatestvérem, aki szintén 3 gyerekes családapa, sokszor mondta azt, hogy amíg nem voltak gyerekeik, addig elveik voltak és elképzeléseik, aztán már csak gyerekeik. Tehát az biztos, hogy máshogy lesz, ahogy elképzeled, de azért azt például tudom mondani a saját életünk példájából, hogy mi abban a feleségemben már a család tervezésnél eldöntöttük, hogy biztos, hogy nem egy gyereket, hanem legalább 2 gyereket vállalunk, mert én egypetélyű ikerként meg tudtam azt élni, hogy nagyon közel voltunk nyilván az ikertestvéremmel egymással, mi fantasztikus jól lekötöttük egymást, rengeteget játszottunk, és az nagyon tehermentesítette a szülőket, és ezt bátran tudom mondani, hogy 2 gyerekkel sokkal könnyebb, mint egyel, mert a 2 gyerek valóban nagyon hamar elkezdi egymást felfedezni, játszótársaivá válnak egymásra.
Feltéve, hogy nincs túl nagy korkülönbség köztük, feltéve, hogy illenek, passzolnak egymáshoz. Én például fiú-lány voltunk, vagyunk a testvéremmel, kiskorunkban azért nem voltunk annyira közeli játszópajtársai egymásnak, nagyobb korunkban sokkal jobb viszonyban vagyunk, ezt örömmel állíthatom.
Ez teljesen igaz, és ezt nem is cáfolnám.
Ugyanez volt a helyzet a húgommal.
Később voltatok jóval, mint később. Igen, tehát lehet, hogy ehhez passzolnia kell, egy neműek legyenek, kicsi legyen a korkülönbség, az biztos, hogy számít. Ez volt a második szempont, hogy nálunk amilyen hamar lehet. 2 oka is volt, múltkor is már emlegetted ezt a karrier tervezést, hogy hát, hogy egy nő kiesik a munkavállalásból addig, amíg a gyermekekkel foglalkozik, és hogy hát esetleg lemarad, vagy le kell mondani a karrierről. Az én tapasztalatom az, a feleségem egyébként 7 évig volt otthon a gyermekekkel, valóban 7 évig nem dolgozott. Ő is megélte ezt az izolációs szorongást, amit te mondasz, hogy úgy érezte, hogy már a gyerekvilág beszűkíti őt. Ő akkor kezdett el egy másoddiplomás képzést, és közben 3 gyerek mellett egyébként egy második diplomát is szerzett, klinikai szakpszichológusi végzettségét akkor szerezte meg, pont azért, hogy ne hűljön el. És igen, az a szorongás, vagy az a félelem, az jogos, hogy a jelenkorunk társadalma valamiért, a gyerek társadalma teljesen leválasztotta a felnőtt társadalomról, és létrehozott egy teljesen álom és mesevilágot, ami, ahogy te is mondod, a gügyögésből, az infantilizálásból, a gyermekvilágról szól, amiben, hogyha egy felnőtt ember belekerül, akkor konkrétan másfél év alatt elhűl, de tényleg nem akarok sérteni senkit a tücsökzenéléssel, a gyermekszínházakkal, a nem tudom mivel, amelyeknek megvan a maga bájos, de végtelen leegyszerűsített és bárgyú világa. Ez korábban nem így volt. A gyereket kicsi felnőttként kezelték, aki a felnőtt társadalom része volt, és ahogy járni tudott, segített, és most megint paraszti társadalom a képét hozom, etetni az állatokat, a tyúkokkal játszott, a disznókat etette, és ugyanúgy mesterkedett a felnőttek körül, és gyakorlatilag 4-5 éves korára egy pici felnőtt volt belőle, de még a ruházata is felnőtt ruházat volt, és ugyanazokat a szokásokat követte, mint a felnőtt.
És a parentifikáció, mondaná erre egy képzett laikus, az összes felnőtt problémával is találkozott az a szegény gyerek, hiszen hallotta, látta maga körül.
Ez így volt, és a gyerekkor végtelen rövid volt. Ma a gyerekkor ki van tolva, még a tinédzsereket is gyerekként kezeljük. Ma már a tinédzser az gyakorlatilag egy felnőtt gyerek, gyerekként viselkedik, az érzelmi élet is gyerekes. Már beszéltünk egyik korábbi adásunkban, hogy nem is akarnak ezek a tinédzserek felelősséget vállalni, felnőni, és gyakorlatilag egy 5-6 éves gyermek lelki világát próbálják megélni 20 évesen is akár. Tehát van egy késleltetett felnövekedés, a gyerekkor veszméletlenül ki van tolva, és úgy van fölépítve, hogy valóban egy érett felnőtt ember, ha egy ilyen világban túl sokáig benne marad, akkor úgy fogja érezni, hogy elhűl. Na most hála Istennek a tudatos rákészüléssel azért erre vannak válaszok. Nem kell neked ezt követned, nem kell ebbe az infantilizálódó gyermek világba túl sokáig benne maradnod, és a gyereket se sérül attól, hogyha te felnőttes dolgokra kezded el már gyermekkorban tanítani, az a gyerek nem hogy bánná ezt a dolgot, hanem nagyon örül annak, hogyha ő felnőttes tevékenységekbe van bevonva. Főzésbe, takarításba, szerelésbe, megint élő példát tudok mondani, megveszed az 1 millió játékot a gyereknek, mondjuk fiúgyerekekről beszélek, de a legtöbb fiúgyerek az igazi fúrógéppel, az igazi csavarhúzóval és az igazi metszólóval akar foglalkozni, és nem a műanyaggal. És higgyétek el, hogy odafigyelése az a igazi metszóló, vagy az igazi kalapács, meg az igazi szerszám, az ugyanolyan jó lel egy kisgyerek kezébe is, mint annak a műanyag változat.
Itt a parentifikációt behoztad Ágéra, csak nagyon röviden kapcsolódnék, és aztán visszahoznám azt, amit az eredeti kérdésben behozol. Parentifikálódni, attól parentifikálódik a gyerek, hogyha felelőssé tesszük mondjuk a saját szülőjéért, vagy mondjuk neki kell fölnevelni a tesókat.
Na, az is gyakori volt régen azért, a sok gyerekes családokban.
Persze, tehát ott sok gyerek parentifikálódott, vagy pedig, hogyha nagyon sok felnőttes feladatot terhelsz rá, és azért semmilyen elismeréstől nem kap. Ezek szoktak parentifikációt vezetni. Amit hoztál az előző adásban is, és most a másik oldalról, hogy a médiában most ilyen szabadon lehet beszélni a szülői létnek. A szépségeiről is, de a nehézségeiről is. Tehát van egy ilyen kettős kép, van ez a rózsaszín kép, hogy a legfantasztikusabb dolog a szülőség, és a senkinek ki nem maradjon az életéből, és ez csak habos-babos, és semmi nehézség nincs, és minden nagyon könnyű. Ez az egyik narratíva, ami nyilván hazug. És van a másik, ami meg csak arról szól, hogy minden csak babahányás, meg pelenka, meg nem tudsz aludni, és egyébként ott vagy izolálva, erről szól a másik narratíva. Ez is hazug, mert nem csak ez van, hanem a kettő között van az igazság. Hogy ez a narratíva mennyire hozza azt, hogy akkor nem vállalnak adott esetben emberek gyereket, szerintem van benne szerepe, nem akarom ezt eltagadni. Én azt gondolom, hogy a nagy változás viszont abban van inkább, és ez egy sokkal tágabb változás, hogy a történelemben korábban nem számított, hogy ki mit akar. Nem volt megkérdezve. Kit érdekel, hogy érzed magad? Nem volt szempont. Ez ma szempont, az elmúlt 70-80 évben kezdett szemponttá válni, és ma már ez a fő áram, hogy ez fontos. Hogy érzed magad? Mit szeretnél? Mi a te véleményed? Tudatosan milyen döntéseket akarsz hozni? Miért vagy te a felelős? Akkor a társadalom volt a felelős, egy kollektív közösségben éltünk, a társadalom mondta meg, az állam mondta meg, hogy hogyan éljél. Ma viszont az egyéneken van a felelősség, hogy hogyan éljenek, és ezáltal a döntési szabadság is ott van az egyénnél, hogy mit csináljon. Tehát én azt hiszem, hogy egyrészt az a fontos változás itt, hogy ma már egyáltalán fölmerül ez a kérdés, hogy szeretnék-e gyereket, vagy nem. Ezt föl lehet tenni, ezt a kérdést. Másrészt pedig erről lehet megengedően beszélni. Tehát én azt gyanítom, hogy mondjuk 50 vagy 60 évvel ezelőtt több ember vállal gyereket, mint ahány szeretett volna, csak akkor erről még nem lehetett ilyen nyíltan beszélni, és ez még jobban stigmatizálva volt, mint ma. Hogyha valaki azt mondta, hogy ő nem akar gyereket.
Bizony, bizony.
Ez így igaz. Mondhatjuk, hogy ugye gyerekközpontúvá vált ez a társadalom. Nagyon gyakorlati dolgokat jelent. De én nagyon emlékszem arra, hogy gyerekként, ha nagyszüleimnél voltunk, és mondjuk ott a nagypapa hazajött, és ugye ezek mind ilyen konzervatív, patriarchális, berendezkedési családok voltak, akkor miket gyerekeket kizavartak a házból, hogy mi ne zavarogjunk ott, amíg a felnőttek otthon vannak, és sötétedés után engedtek vissza a házba, kvázi lefekvés előtt, amikor már csak technikai dolgok voltak, vacsora, fürdés, lefekvés. Nem voltunk láb alatt. De még a szüleimmel is nagyjából ez volt a viszony, hogy a gyerekeknek kellett a felnőttekhez alkalmazkodni. Most ez teljesen megfordul. Ma szinte az van, hogy ti ne legyetek útba a gyereknek, aki tévét akar nézni, aki igen, számítógépezni akar, aki nem tudom én mit akar, és ahogy a Máté is mondja, nyilván középen lenne az egészséges egyensúly, valószínűleg egyik berendezkedése helyes, de az, hogy ma gyakorlatilag a gyerek lett mindennek a központja, és szülők is tévesen egymástól azt várják, hogy a gyerek szempontjai az alkalmazkodjanak 100 000-szer, tehát hogyha a gyerek 20-szor felébreszt engem az éjszaka, akkor te is kelj fel és csináld. Nem az van, hogy beteszük egy másik szobába, és szorosan rázárjuk a hangszegetelt ajtót, és azt mondjuk, hogy nyugodtan üvöltsön, és majd reggel megnézzük. Valószínűleg túl fogja élni az éjszakán.
Jó ötleteket, azt mit mondják.
Én ezt gyakorlatból mondom, lehet, hogy egy kicsit rideg tartással, de például mi a gyerekeinket nagyjából így neveltük, amikor megszülettek, hogy külön szobába aludtak, nem a mi hálószobánk van. Kilettek téve egy külön szobába, ahol sírhattak, és nagyon jót tett nekik a sírás, mert abban elfáradnak és elalusznak. Ezzel el lehetett azt érni, hogy gyakorlatilag a második héttől ezek a gyerekek végig aludták az éjszakát többé-kevésbé, és milyen érdekes, nem lettek alultápláltak, nem lettek betegesek, és biztonságosan kötődők voltak, egy más típusú rendet tanultak meg. Az a lényeg, hogy egy rendszert és egy módszerességet, egy rendet tanult. Tehát az az elgondolás, hogy például a gyereket az igényei szerint kell etetni, ma van egy ilyen tendencia, hogy amikor a gyerek éhes, akkor azonnal meg kell etetni, ez egy gondolkodásmód, valószínűleg van olyan gyerek, akinek erre végtelenül nagy szüksége van, de higgyétek el, tapasztalatból merem mondani, hogy az a gyerek is teljesen egészségesen fejlődik és normális, akit nem igények szerint táplálnak, hanem mondjuk ebben van valamiféle módszeresség, hogy minden negyedik órába etetett csak meg, nem fog éhelni.
Vagy ha éppen nem akar enni, akkor sincs semmi baj, mert hát szintén igen, nem fog éhelni. Tehát erőltetni sem kell. De az előbbi adásban arra hívtam fel a figyelmet, hogy nézzük a felnőttek szemszögéből kivételesen a gyerekvállalás érveit és ellenérveit. Azért tudok sorakoztatni még néhány olyan konkrétumot, ami egyáltalán nem vidám, és a dolgok hátterében húzódik. Például, hogy nagyon sok nőt a partnere rendszeresen bántalmaz, és úgy hát a magyar intézményrendszer az nem védi meg őket. Magyarországon a becslések szerint minden ötödik nőt bántalmazott, vagy jelenleg is rendszeresen bántalmaz a partnere. Ez is lehet egy indok. Vagy az, hogy az egészségügyi rendszerben egy életre szóró lelki és testi traumát szenved el a terhesség, vagy a szülés ideje alatt egy nő.
A bántalmazásokról beszélgetünk már egy másik adásban. Van ennek relevanciája a gyermekvállalás szempontjából, de ebbe a dolog extremitása miatt nem biztos, hogy most belemennék.
Miért extremitás, hogyha minden ötödik nővel, és nem csak a fizikai bántalmazást értjük azért bántalmazás alatt?
Hát, mert ez azt jelenti, hogy 80%-ot meg nem. Tehát
minden
20%-ot
ötödiket fizikailag bántalmaznak.
Jó, ezek becslések, mert ugye nem mindenki beszél róla, akkor ugye az orvosoknál persze lecsapódik, amikor olyan törések, olyan zúzódások vannak, ha egyáltalán eljut oda.
De nem csak a fizikai bántalmazás bántalmazás.
De nem csak a fizikai bántalmazás, így van verbális, a szexuális, ugye alapvetően ezek meg az elhanyagolás, de az inkább a szülő a gyerek felé. Hogy vannak ezek, és ennek van relevancia a gyerekvállalás szempontjából, ahol ilyen rendszeres bántalmazás van, azok borzasztóan lelkileg traumatizáló, megnyomorító légkörű kapcsolatok, ha abba gyerek születik, hogy ő is traumatizálódik. Nekem vannak ilyen klienseim bőséggel, akik ilyen családokból kerülnek ki gyerekként, vagy akár ők voltak ott házastársként, és akkor őket bántalmazták. A bántalmazók nem nagyon szoktak terápiába jönni. Összességében ez egy szélsőség, hál' az égnek. Egy gyakori szélsőség, erről nagyon sokat érdemes beszélgetni, csak akkor az a teljes viselőt elviszi. Tehát az egy teljesen más irányba viszi, mert ugye amiről itt most beszélgettünk, az inkább a többségnek, az átlagnak az élménye, a gyerekvállalásra való viszonya.
Akkor mondok olyat, ami elég átlagos, a lakhatási nehézségek. Persze. Ma Magyarországon úgy 2-3 millió embert érint valamilyen formában.
Igen, mind a kettőre reflektálnék egy kicsit arra vissza, hogy ugye ez a családon belüli erőszak, ez a bántalmazás, erről már a férfinői sztereotípiákról szóló műsorunkba beszéltünk, illetve azzal kapcsolatban is, hogy ki mit tekint erőszaknak, ez szociokulturális kontextusban értelmezendő. A példa, amit akkor hoztunk, hogy eljutottunk egy olyan kultúrába, ahol egy férfi, ha egy nővel beszáll egy liftbe, akkor az már bántalmazásnak minősülhet, vagy legalábbis egy kétes helyzetnek. Ez egy nonsens, ez egy abszurditás. Ez feltételezi azt, hogy minden férfibe valamiféle agresszor lakik, vagy szexuális predátor. Ez nem így van.
Igen, de én akkor is azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb, mint hisszük azért. Ez az egymással szembeni durvaság azért az nagyon.
Igen, gyakori. És ez egy nem megfelelően tárgyalt téma. Nem egy érzéketlenség a részemről, hogy ebben most itt nem mennék be, csak az a gyerekvállalásról viszi el a fókuszt.
Igen, csak a gyerekvállalással kapcsolatban akarom azt mondani, hogy ezzel kapcsolatban viszont megjelenik az az idealizált férfi típus, hogy hát az az igazi családapa, aki gyerekhordozó van, a gyerekével a játszótérre megy, aki csecsemőúszásnál boldogan pancsikol a gyerekkel. Hát én most szint kell, hogy valljak, hogy talán 5 év után, amikor csecsemő úszásra vittem a gyerekeimet, akkor kellő öntudattal azt tudtam mondani, hogy nekem itt és most elég volt ebből, mert én ezt a pancsikálást már nem bírom tovább. Itt valami olyan szereptévesztésben vagyok én most, hogy ez már nekem sok. Tehát én is valami olyan női viselkedés mintát ezzel a gondoskodó, babusgató szereppel vettem föl, ami nem azonos velem. Tehát én ennél egy férfiasabb férfi vagyok, bármit is jelentsen ez, nem vagyok alkalmas arra, hogy baba hordozókban.
De vannak férfiak, akik ezt szeretik.
Lehet, egy darabig biztosan, én is jártam tücsökzenére 2-3 éven keresztül, ráztuk a csörgőket, énekeltük a Grillus Vilmos dalokat, és gitároztam a gyerekeknek esti lefeklés előtt a különböző almazenekar altatódalait és akármit, és volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy most már a fejemet verem a falba, ha még egyszer így kell viselkednem, és ugye erről beszéltünk már ebben a bizonyos műsorban, hogy a nők az erős férfiakat szeretik, akik motoroznak és kardvívnak, stb. Egész addig, amíg apákká nem válnak, és utána már azt várják, hogy ebből a nem tudom én erőteljes maszkulin férfiből hát finomodjanak vissza, és szinte női tulajdonságokat vegyenek föl. És amikor apukák rohangálnak a babakocsikkal, és Grillus Vilmos dalokat gitározgatnak a játszótéren, miközben hintalovon csillámpóri jelmezbe ugrálgatnak, akkor azért azt tudom mondani a nőknek, hogy egy kicsit gondolják még, hogy így van, ez az a férfi ideál, hát akit keresnek.
Ezzel egy csomó terhet levesz az egyedül gyereket nevelő felesége válláról, vagy levenne. Hát hol van itt akkor az igazság, Máté?
És az se igazság, hogy a nőknek kell ezt csinálni. Tehát, hogy a nő csillámpóli ruhába királylányost itt játszon a saját lányával, és ő menjen csecsemúzni, középen van az igazság.
Azt hoztad be, Bence, hogy ugye van egy társadalmi elvárás, egy kép, egy kulturális kép arról, hogy hogyan kellene most a gyerekkornak történnie. Ezt egyébként a pszichológia azon ága, ami a gyerekneveléssel foglalkozik, fejlődés lélektanos kollégák, ők is nagyban befolyásolják, meg árnyalják. És hogy ez nem biztos, hogy a legideálisabb minden szempontból a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, tehát hogy kinek az igénye szerint szoptatunk, meg játszunk, meg táplálunk, meg kelünk föl, meg fekszünk le, meg fegyelmezünk, meg mi. Én azt gondolom erről, hogy nagyon sokféle igazság van itt párhuzamosan egymás mellett, ezek időnként úgy tűnnek, hogy egymást kizárják, de én azt hiszem, hogy azt érdemes megtalálni, hogy te miben nem őrülsz bele, te mivel tudsz önazonos lenni, mert az egyetlen gyereknek se érdeke az, hogy a szülő beleroppanjon a szülőségébe. Tehát én ebből a szempontból közelíteném ezt meg, és hogyha valaki egy babaúszásba, meg a csillámpón is jellemezbe érzi magát jól, akkor az az önazonos, akkor hajrá, hogyha valaki egy teljesen más típusú, egy ilyen hagyományos szülő, férfi, női képet próbál közvetíteni, akkor az is teljesen működik, tehát hogy ezek mindegyike lehet jó. Ha neked az élhető, és közben meg nem traumatizál ezzel eközben a gyerekedet, mert nem veled félholtra, nem erőszakolod meg, meg nem hanyagolod el, és nem fenyegeted meg zsarolott szavakban, ugye ezek a módjai a bántalmazásnak, akkor ez így valószínűleg rendben lesz. Ő neki lehet, hogy lesznek sérelmei, amiket majd valószínűleg fog felnőtt korban, hogyha úgy van dolgozni, az bele fog tartozni abba, hogy ő hogyan fog majd tudni fölnőni a saját sérelmével, mit fog tudni kezdeni, ez a része a felnövésnek. Erről sokszor beszélgettünk már korábban. Ugye Ági, a lakhatási válságot hoztam be, csak onnan nagyon elkanyarodtunk, és valóban nagyon fontos kérdés a gyerekvállalás szempontjából is. Ugye a magyar kormányzat az jó ideje már a csok és hasonló támogatásokkal az ingatlan vásárláson keresztül próbálja megsegíteni a több gyerek vállalást. Itt nyilván az egyik, ami félre megy, az, hogy a harmadik gyerek vállalását akarják a leginkább támogatni, miközben, ahogy mondtad, Ági, a statisztikákból a második sem születik meg, tehát nem tud mellé a harmadik megszületni. Illetve nagyon sok minden félre ment ebben a programban, és ez inkább az ingatlan árakat verte csak föl, tehát ez valójában egy burkolt ingatlanépítési támogatási program lett, és nem feltétlenül a családokat.
Hát és nagyon egyenlőtlen. Nem részesülhettek
ebben. Így van, de hogy annyiban viszont igaza van ennek a programnak, a kiinduló pontjának, hogy valóban nagyon sok fiatal számára nagyon nehéz az, hogy a lakhatást biztosítsa, de itt megint egy kulturális szempontot érdemes behozni. Ugye egészen a legújabb korig a családok több generációban éltek egy ingatlanban, és ez nem egy sok szobás kastély volt jellemzően, hanem egy vagy két helységes ingatlan, és ott kellett mindent megoldaniuk, és ez normalitás volt. Ugye ma nem ezt tekintjük normalitásnak. Én személy szerint nem bánom, hogy nem ezt tekintjük normalitásnak, de hogy ez egy kulturális dolog, hogy a lakhatás nagyon sok minden miatt, de egyrészt azért is lett válságos, mert mások az igényeink, más gondolunk normálisnak ma. Aztán másik azért is lett válságos, amit mondtunk az előző adásban, hogy ugye népvándorlásszal elmennek az emberek faluról, bemennek a városba, ez fölveri a ingatlanárakat a városba, és eldépteleníti és csökkenti az ingatlanárakat a falun. A lakhatási válság egyik lehetséges megoldása, hogyha nem bérházakat meg új építésű ingatlanokat akarunk mindenáron fölhúzni, az az, hogy valahogy újra meghozni az emberek kedvét arra, hogy lehet és érdemes is vidéken élni, ott egy csomó elnéptelenedett falu, újítsuk föl, adjunk nekik mindenféle támogatást, csináljunk ehhez kedvet, és akkor mindjárt a lakhatási válságnak egy jó nagy részét megoldjuk, meg egyébként ez sokkal ökológikusabb is, mint amúgy a városiasodás. Aztán ott van, hogy mennyi ingatlan épül, az is befolyásolja az árakat, milyen állami támogatások jönnek be, amik fölverhetik az ingatlan árakat, milyen a hitelkörnyezet, mennyire fogadják el az emberek azt, hogy ez egy normális dolog, hogy eladósítod magad 20-30-40 évre, adott esetben még a gyerekeid is fizetik, hogy akkor neked legyen egy saját tulajdonú ingatlanod, hogy egyébként a saját tulajdon vagy a bérleménye a normális, ugye ebben nagyon megosztanak nyugati világban a szempontok, ez is tud éppen enyhíteni, vagy akár súlyosbítani a lakhatási válságon. Csak néhány szempontot hoztam be, amilyen döntéseket ezekben a kérdésekben hozunk, annak mind lesz hatása arra, hogy akkor merünk-e, akarunk-e, tudunk-e gyereket vállalni, vagy nem. Mert ugye valójában, ha válasz gyereket, előbb-utóbb valahogy megoldod. Ha nagyon nem, akkor meg az állami gondoskodást veszed igénybe, és akkor oda kerül a gyerek, ez inkább a alsó szociális rétegekre jellemző. De mégis, amikor a gyerekvállalást tervezik valakik, ugye a tudatos családtervezésben ez is benne van, hogy ott mindig van egy anyagi számvetés is. Az is ott van, hogy a gyerekemnek legalább azt, vagy jobbat szeretnék adni, mint amit én kaptam. Ugye ez a folyamatos növekedés ideája, ez ebben is megjelenik, ebben is leképeződik, ez ugyanaz. Miközben egyrészt ez egy fenntarthatatlan dolog, rendszer szinten, ökológikusan, erőforrások szerint, minden szempontból, és ennek a végéhez már nagyon közel vagyunk valószínűleg, de mégis itt van a fejünkben, és ezért is hozzuk be ezt a szempontot, hogy hát akkor ne vállaljunk gyereket, hogyha neki nem lehet külön gyerekszobája, hogyha nincs még saját ingatlanunk, hogyha nem tudjuk magániskolába járatni, hát miből fogjuk a babaúszást fizetni?
Ja. Csak halkan jegyzem meg, hogy nemzetközi példák azt mutatják, hogy a jövedelmek emelkedése növeli valójában a termékenységi arányszámot, nem pedig az ingatlan támogatások, legalábbis ez a gyakorlat nálunk nyugatabbra lévő országokban.
Hát, hogy a társadalom gazdasági összeomlása, mert a szegény társadalomok mindig rengeteg gyereket vállalnak.
Annyit szeretnék hozzátenni, amit Máté itt mond a lakhatásokhoz, hogy az borzasztóan igaz, és nem lehet ezt a kérdést ugye leválasztani az egész civilizációnknak a átváltozásáról, ahogy te is mondod, a városiasodás hozza magával azt, hogy beszűkül az élettér, és például ezen keresztül az a elképzelésünk, hogy ugye mi egy ideális környezet egy gyerek számára, ezt is a környezeti hatások erősen befolyásolják. Kialakul például ez a képzet, hogy kell gyerekszoba. És amíg nincs gyerekszoba, vagy nincs rá lehetőség, addig nem vállalunk gyereket. Hát hol? Hol volt ilyen? Mondjuk a reformáció idején megjelenik ez a fajta gyerekközpontú gondolkodás, hogy a gyerekeket szét kell választani, ki kell emelni a felnőtt társadalomból, és a gyerekkort biztosítani kell. Ott indul ez az egész gondolkodásmód, mondjuk a 1800-as évek második felétől lehet kitapintható módon azt mondja, hogy gyermekvédelemről beszélünk. Nevelés szempontjából megkülönböztetjük a gyerekeket, másként neveljük őket, más oktatási tárgyaik vannak, másként foglalkozunk velük, de azt megelőző korszakokban nincs ilyen. A gyerekkor teljesen más jelent a reneszánsz korban, a középkorban, az ókorban, nincs ilyen értelemben leválasztva. Ma létrehoztunk egy olyan társadalmat, amiben a gyerek tulajdonképpen egy múzeumban él, egy gyerekmúzeumban betesszük egy fantáziavilágba, aminek nincs is kapcsolata a felnőtt világgal, ő ebbe szocializálódik, ebbe nő be, ahol, bocsánat, megint csillámpónik, herceg kisasszonyok, komputerjátékok és nem tudom mik vannak, nek nincs valós kapcsolata a valódi világgal. Ebben tartjuk mondjuk tínédzserkorig, utána meg hirtelen megpróbáljuk onnan kirángatni, és azt mondja, gyere, nézd meg, milyen a valós világ. Persze, hogy nem akar onnan kijönni. Én azt mondom, egy paraszti társadalomban az újszülött gyereknek egy bölcsője volt. Addig maradt abban a bölcsőben, ebben a védett kis környezetben, amíg járni nem tudott. Ha abban a pillanatban, hogy elkezdett tudni járni, már a felnőtt világ részeként részt vett azokban a tevékenységben. Nem volt gyerekszoba.
Soha úgy gondolják, hogy de hiszen ez a fejlődés, ez a társadalom, az emberiség fejlődésének az útja, hogy eljutottunk ide.
Nem vesszük figyelembe, hogy a gyerekeknek megvan az önálló személyisége, és gyakorlatilag ez a személyiség ki is tud bomlani, ha nem csinálunk belőle egy bohócot. A legtöbb gyerek bohóc. egy lebutított szocializációs közegbe, infantilis játékokra, infantilis gondolkodásra és infantilis környezetre van korlátozva, és az infantilis nem feltétlenül rossz szó, ez csak azt mondja, hogy gyermekkori, maga ez a szó ennyit jelent, de ezt a gyermekkort miért ennyire elrugaszkodotta, ennyire fantázia világgá varázsoljuk? Ezt csak a szülők gondolják, hogy ő neki akkor jó egy gyerekszobában, ha oda szivárvány van fölfestve a falra, vagy hercegnő ágyban alszik, vagy autó ágyba, és amíg nem kapja ezt meg, addig neki sanyarú gyerekkora van?
Erős érzelmi viszonyulása van Bencének ez a kérdés, ez már több egyszer tapasztalom. De tényleg beszéljünk a férfiakról, mert ugye a gyermekvállalási szándék kapcsán többnyire a nőkről beszélünk, de a férfiaknak is van egyfelől ráhatásuk arra, hogy hány gyerekük legyen, legalábbis ezt merem gondolni, másrészt pedig rájuk is komolyan hat ez az egész helyzet.
Nagyon örülök, hogy ezt mondtam, mert pont az dolgozott itt bennem, hogy most már második adás óta beszélgetünk a témáról, és beszéltünk a nőkről, beszéltünk a társadalomról, beszéltünk a gyerekről, és nagyon kevés szót ejtettünk a másik fontos szereplőről, az apákról, a férfiakról. De valószínűleg nem véletlenül. A közbeszédben és a közgondolkodásban ez alapvetően mindig a nők döntése, az is, hogy megtartják, az is, hogy nem tartják, az is, hogy akarnak, az is, hogy nem. Valahogy ők azok, akik inkább képviselik ezt a szempontot, hogy legyen gyerek, és hogy hol vannak ebbe a pasik. Tényleg ebből az egész diskurzusból nagyon sokszor szorulnak ki a férfiak. Egyrészt, hogy legyen egy gyerek vagy nem, ebben természetesen van szava egy férfinak, de általában nagyobb szava van egy nőnek. Hogyha lesz gyereke egy férfinak, akkor utána neki jogi és gazdasági kötelezettsége azt a gyereket fölnevelni, akkor is, ha egy éjszakás kapcsolatból születik, és mondjuk bebizonyosodik egy bíróságon, mert mondjuk ő ezt vitatja, hogy az biztos az övé lenne, de bebizonyosodik apasági vizsgálat, hogy az övé, akkor onnantól kezdve neki az élete végéig, pontosabban addig, amíg a gyerek nagykorú nem lesz, vagy ma, amíg a felsőoktatási vagy valamilyen tanulmányait el nem végzi, tehát még lehet, még tovább a nagykorúság, azért a gyerekért ugye gazdasági felelősséget kell vállalnia, úgyis, hogy nem része az életének. Ugye az abortusz kérdésében akárhogyan is áll ez bárki, tehát akár a életpártinak nevezett csak a babát nézi, és az anya szempontjaira teljesen vak, akár csak a nő szempontjait nézi, és a gyerekre teljesen vak, akár még megközelítést is nézzük, a férfi nem nagyon szokott megjelenni. De hogyha azt a gyereket elvetetik, az az ő gyereke is, akit ott elvetetnek. Ezt van olyan férfi, aki egy várándítással intézi el, van, aki pedig évekkel később egy terápián összeomolva zokog, amikor erről kérdezi a kollega, mondjuk például én, nekem volt már ilyen tapasztalatom.
Ez érdekes, mert nekem persze családi és régi és nagymamák szövege az, hogy olyan, hogy apai ösztön olyan nincs volt a családban, az kialakul. Tehát, hogyha nem is ismerte azt a gyereket, meg sem született az a gyerek, akkor mi az a kötődés, amiről itt most beszélünk?
Ebben van egyébként egy népi bölcsesség amúgy ebben a megközelítésben. Picit rossz májú persze, de hogy van benne egy pici igazság, hogy más az az út, ahogy egy férfi apává válik, és más, ahogy egy nő. Ugye a férfiban nem fejlődik ott a gyerek, ez persze azt is jelenti, hogy akkor ő ennek a különféle fizikai és egészségügyi kockázatait nem viseli, mennyivel könnyebb a férfiaknak, de közben azt a biológiai lökést se kapja meg, azt a hormon lökést se kapja meg a szülésnél, hogy akkor ő ott egyszer csak elkezdjen tudni kötődni a gyerekéhez. Nagyon sokszor tapasztalom azt, vagy látom azt, hogy a férfi akkor kezd el tudni kapcsolni a gyerekhez, amikor az a gyerek elkezd beszélni. Pláne amikor már kicsit értelmesebb dolgokat tud mondani, addig nem tud vele mit csinálni, addig ott kerülgeti csak. Az ő szempontjából nézem, mi történik. Van egy nő, mondjuk a nő akarta a gyereket, ő meg végül is rábólintott, mert szerette a nőt, hát végül is miért nem, majd biztos tök jó lesz. Aztán megszületik az a gyerek, az őt egyszer csak kitúrja az ágyából, vagy legalább a nőt elviszi az ágyból nagyon sokszor, mert nagyon sokszor nem az történik, amit te mondtál, Bence, hogy a hangszigetelt szobába kerül a gyerek a hazaérkezéstől, hanem az, hogy a nővel éveken át egy ágyba alszik, vagy legalábbis körülötte valahol, megszűnik az intimitás. Ha ő ezt szóvá teszi, akkor ő egy önződög, őt egy ilyen második gyereknek kezeli a nő. Neked is vannak igényei, ilyen következő gyerek, vagy féltékeny a gyerekedre, legyél már apa, legyél férfi. Ugyanúgy eljár dolgozni, ugye mondják a nők, hogy hát nem változik semmit az élet, hát milyen könnyű neki, de hogy is nem. Az otthon, az teljesen megváltozik, mert ahova hazajön, ott egyszer csak ott van egy síró, üvöltöző, követelőző gyerek, a kimerült feleség, aki ahogy hazaér, azonnal a kezébe nyomja, hogy eddig már ott elbohóckodtál munkahelyeden, ott kipihented magad, most gyerek, foglalkozz vele, hogy le tudjak fürödni. Most persze sarkítok, de hogy mégis ez az élmény nagyon sokszor. nagyon megváltozik az otthonlét, nem csoda, hogy annyira nem akar már otthon lenni egy idő után, mert ha ezt szóvá teszi, akkor nem kap együttérzést nagyon sok esetben. A gyerek teljes egészén az anyára van rácsüngve, legalábbis a legelső időszakban általában, ő ebből kiszorul, tehát ő ebből nagyon kevés jót kap. Ha nem akarta annyira a gyereket, akkor ez neki egy nettó veszteség. És hogyha ekkor megcsalja az édesanyját, hát akkor ördög és pokol, nem lehet neki megbocsájtani, pláne a várandóság alatt teszi ezt egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe, ez egy akkora kötődési sérülés, hogy ezt tényleg nagyon nehéz orvosolni.
És ott van még egy stresszfaktor, hogy eltartani viszont kell a családot.
Így van, viszont ez alapnak van véve, tehát ez nem jár elismerés. Ezért nagyon sokszor nem jár elismerés. Neked könnyebb, neked alig változott az életed, na és hogyha most egy kicsit kevesebbet kapsz belőle, ezt igazán kibírod. Ezek az üzenetek hangoznak el nagyon sokszor a férfiak felé. És megvan a másik oldal, ami nekem a személyes oldal, ugye ez a tudatos gyerektelenség, ahogy előző adásban utaltam rá, a feleségem így döntött, és hát ez akkor engem is érint. Ha ugye vele akarok maradni, akkor nekem se lesz gyerekem, meg amennyiben hűséges vagyok, de azt tervezek lenni. Szóval, hogy én például nagyon sokáig nem éreztem, hogy szeretnék gyereket. Nagyjából 30-as éveim elején jött az, hogy hát egy kicsi gyerekre olyan nagyon én se vágyom arra az első néhány hónapra, arra az élményre, mert azzal sokszor találkozom közvetve, és az nem tetszik. Viszont az a gyerek meg fog nőni. És egy nagyobb gyerekkel mondjuk elvinni, kirándulni, megmutatni neki a világot, mesélni neki, arra úgy lett kedvem. És akkor egyszer csak megjött a vágy bennem, megjött ez a gondolat, hogy az úgy tetszene az a kép, és ahhoz szívesen kapcsolódnék. És amikor ő azt mondta, hogy ő nem szeretne gyereket, ezzel együtt is akarom-e őt elvenni feleségül, azért el kellett ezen gondolkodnom, de azt mondtam, hogy igen, de akkor az én részemről ott elindult egy gyászmunka. Hogy van egy vágy, ami bennem már megjelent, ami nekem nem lesz, és akkor azt el kell gyászolnom. És akkor nem csak gyerekem, de unokám sem lesz, hogy az előző adásban szintén erről beszéltünk, és ez egy teljesen más típusú gyász, mint amikor véget ér egy kapcsolat, vagy mondjuk meghal egy szerettünk, vagy elveszítünk valamit, ami nekünk fontos. Mert hogy ez utána különféle életszakaszokban jön szembe a gyerek nem léte. Pillanatnyilag jó, színes és teljes az életem, de ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Nyilván valamivel meg fogom tölteni, mert az a realitás maradt, tehát akkor azzal kell valamit kezdeni. De ahogy körülöttem születnek a gyerekek a baráti társaságban, látom magam körül, ahogy nőnek föl ezek a gyerekek, aztán majd ők is családot alapítanak, az mindig megmutatja nekem, hogy mi az, ami nekem nem lesz.
De és ezt nem lehet kiváltani nevelőszülővé váló szereppel?
Az, hogy én örökbe fogadjak, vagy ilyen nevelőszülő legyek, az valahogy soha nem mozgatott. Tehát én úgy voltam vele, hogy ha lesz gyerekem, az saját gyerekem legyen lehetőleg. Természetes úton fogadjon, ha nem lehet, akkor nem lehet. Tehát látom, mivel jár az én szemnászom meg a lombik, és hogy terheli meg az embereket fizikálisan, meg érzem meg mindenhogy. De mondjuk olyan áttételes értelemben lehet, hogy még tanárként például lehet. Uh-huh. Megmutatni a világot.
Igen.
Hogy kapcsolódjak ehhez? Úgyis akinek vannak biológiai gyermekei, és vannak szellemi gyermekei is. Tehát én ugye tanítóként, szellemi tanítóként nagyon sok tanítványomra tekintettem sok szempontból ilyen apai érzelmekkel, és én magam is, mint tanuló annak idején tekintettem úgy tanító mestereimre, hogy szinte apa figurákként gondoltam rájuk. És szerintem ez egy nagyon fontos felismerés, tehát hogy a biológiai gyermekeid nem biztos, hogy téged szellemi atyuknak fognak tekinteni.
Sőt,
gyakran. Igen, a Dáginak igazán. Valószínűleg senki nem proféta a saját általában, hogy szokták mondani, hogy nem biztos, hogy a gyerekeidnek te leszel az a szellemi atya, akit ők feltétlenül mintaként követnek, de lesznek olyan emberek, esetleg gyermekek vagy fiatalok, akik téged mégis apafiguraként kezelnek, és valamiféle szellemi atyukként tekintenek rád. Ilyen értem a lelki rokonság az szinte erősebb lehet, mint a biológiai rokonság, és hát szokták mondani, hogy van olyan, hogy az alma meg nagyon messze esik a fájától, és akkor a saját biológiai leszármazottait meg annyira másként gondolkodnak, vagy más értékrendet követnek, vagy másként látják a világot, hogy nem is érted, hogy hogy lehet, hogy valóban az én biológiai értelembe vett gyermekeim, az persze, de hogy szellemileg nem azok. Nálunk nincs ekkora szakadék, hála Istennek, a gyerekek jó rész rokon lelkűek, de amivel rokon lelkek vagyunk, én azt gondolom, hogy az univerzális oldószer minden nehézségre az a humor és az a vicc. Tehát mi egy végtelen vicces család vagyunk egyébként, rengeteget nevetünk, és talán ez határozta meg a gyerekkorukat a gyerekeknek is, meg talán a felnőttkorukat is. A feleségemmel gyakran gondoltunk erre, úgy, amikor a három kisgyerek volt, ők nagyon közel voltak egymáshoz, mint egy ilyen komputerjátékot, ahol különböző szintek vannak. Nyilván, amikor egy gyerek van, akkor ez még csak kezdőszint, ott is vannak nehézségek, de ahogy szokták mondani, tényleg, amikor már kettő van, még van két kezed, két gyereket tudsz, én egy-egy kézzel fogja, de hármat már biztos nem, akkor azt lábbal próbálod terelgetni, akkor közben kutyánk, macskánk, halunk, nem tudom, hogy micsodánk volt, és tényleg voltak olyan helyzetek, én azt mondtam, hogy na az már a top-top bónusz szint, amikor egyik családi nyaralásnál kicsi autónkban úgy utaztunk, hogy három gyerek hátul, három gyerekülésbe, a kalaptartó dobozon a tengeri malacunk volt egy izébe, a macska egy macska dobozba, a feleségem is köztem itt a fejünk között, szerintem a macska okozta a legnagyobb galibát, a gyerekek halálra rögték magukat, hogy ezek úgy csináltak, hogyha a macska nyávgott, akkor a tengeri malac is sípolt, akkor mindenki hülyéskedett, és mondtam, hogy na most vagyunk a bónusz szinten, gyűjtöttük az achievementeket, és rengeteget röhögtünk ezeken a néha képtelen helyzeteken, mire a három gyereket télen mondjuk egy anorákba beöltöztetted, mire a harmadikat beöltöztetted, az első vagy bepipsilt, vagy nem tudom én. Szóval hihetetlen sok technikai nehézség van ezzel, valóban, de erre, ha lelkileg felkész az ember, és egy ilyen humoros keretbe szemléli, nekünk ez működött. Mindig ki tudtuk ezeket a helyzeteket nevetni, nem nehézségként jelent meg, hanem egyfajta szórakoztatásként. Mondhatod, hogy fura humorérzékkel hozzá, hogy valaki ebbe a szórakozást lássa, de nekünk ezt tényleg könnyűvé tette. És a gyerekeim is talán ezt a fajta könnyedséget és szellemi emelkedettséget hozták, és mai nap is azt tudom mondani, hogy minden ilyen családi nehézséget és galibát végső soron a humorral tudjuk azt hiszem fölvonni.
Szóval borzasztó fontos, hogyha hallgatnak minket a hallgatók, akkor talán föltűnhet, hogy neked is, Bence, meg nekem is az átlaghoz képest sokkal nagyobb önismeretünk van, és sokkal színesebb megküzdési repertoárunk. Hát ez nem adatott meg nagyon sokaknak, de ugye igazán idős korba tartozó emberek szokták ilyen beszélgetéseket hallgatva azt mondani, hogy hát mi ezt nem bonyolítottuk ennyire, nem gondoltuk ennyire túl. Csináltuk, jött, azt alkalmazkodtunk ahhoz, ami jött, valahogy, ahogy sikerült, hát aztán gyerekeink majd elmondták az, hogy sikerült. De minden esetre valóban lehet ezt egy ilyen sokkal egyszerűbb szinten is megközelíteni, és talán még egyetlen egy témát itt az apasághoz, amit mindenképpen behoznék egy férfi szempont, szintén alultárgyalt ez is, a férfi és a válás, hogyha van gyerek. Erről egy adásban beszéltünk már egy picit, hogy ez milyen férfiként, hogy mivel szoktam én találkozni férfi klienseknél a terápiában, de ennek van egy különös alesete, amikor a nő az viszonylag távol költözik a gyerekkel. Nem más országban, mert ahhoz engedély kéne az apától, és ezt nem feltétlenül adnák meg, de mondjuk csak egy másik városba. Az is elég, ha Budapest észak-nyugati csücskéből a dél-keletibe költözik, és már is borzasztóan megnehezül a láthatás, borzasztóan megnehezül az, hogy ott legyen a gyereke életében, hogyha ugye ma egyre divatosabb közös felügyelet van, ugye akkor az innentől kezdve lehetetlen, vagy szinte lehetetlen logisztikai problémákat teremt, meg anyagi nehézségeket is, és ez lelkileg is borzasztóan megterhelő, tehát én találkozom azzal, hogy milyen gyereküket szerető édesapák, akik távol kerülnek a gyereküktől, hogy ez mennyire nagy szenvedésként élik meg, mennyire elszomorítja ez őket, és mennyire dühösek egyébként a egykori házastársra ilyen helyzetekben.
Az előbb felsoroltad mindazokat a negatívumokat, amik érhetik, és gyakran érik is az apákat. Nem hiszem, hogy van recept, de mégiscsak valamiféle biztatást is várunk arra, hogy lehetne ezt arányosabban kezelni, hogy nem mondjam egészségesebben.
Abszolút jó, hogy ezt behozod. Nyilván azért hoztam ezt, nem azért, mert ez ennyire gyászos, hanem azért, mert ez a standard narratíva. Hogyha az édesapa mondjuk szeretne édesapává válni, és szeretne kapcsolódni a gyerekéhez, és mondjuk az édesanyja ezt fölismeri az emberben lévő potenciált, és ebben bajtársként kezelik egymást, azért erre is látok, hál' Istennek, nagyon sok példát, akkor ez ugyanúgy, ahogy az anyának, az apának is rengeteg örömet tud okozni, hogy ott van, hogy látja, hogy a gyerek őt is hogy szereti, ő vele szemben is feltétlen szeretettel van, és amit megbehoztam, ami nekem mondjuk kedvet csinált a gyerekválás, az, hogy megmutathatom neki a világot, hogy ahogy én látom, ő nem biztos, hogy ugyanúgy fogja látni, de legalább megmutathatom neki, átadhatok valamit magamból, az örökségemből, mert az ugye nem csak anyagiakból, nem csak beton és kő az örökségünk, hanem a szellemi örökségünk is átadható, és azzal valamit fog kezdeni a gyerek. Ez is egy pozitívum, hogy rengeteg mindent lehet nyerni a gyerekvállalással. majd lehet unokázni. Olyan férfiakkal is találkozom, akik a gyerekükhöz még nehezen tudtak kapcsolni, de az unokáknál meg ilyen mint a nagypapák lesznek. És akkor néha a gyerekük mondja, hogy már féltékeny vagyok az apámra. Velem miért nem tudott ilyen lenni? Hát ha ilyen apám lett volna, hát két kezemet összetettem volna, mint amilyen aranyos most a gyerekeimmel.
Igen, én is csak arra erősítenék rá, hogy az nagyon fontos ez a bevonás, tehát hogy az anyagyerek az ne zárja ki ugye az apát ebből, mert ebbe viszont az a sablonos narratíva, amit a Máté mond, de sajnos nagyon igaz. Tehát ez tényleg azt lehet mondani, hogy a standard, sok nő esik ebbe a hibába, hogy úgy gondolja, hogy a férfinak sokkal könnyebb, az ő életében nem változott semmi, nem vonja be, tulajdonképpen kizárja ebből a anya-gyerek szimbiotikus kapcsolatból, vagy anya és gyerekek szimbiotikus kapcsolatból az apát, és az apa csak a maga módján tud kapcsolódni. Mit jelent ez? Én emlékszem, talán a fiam még csak 2 éves volt, mikor az első távirányításos autót megkapta. Hát a feleségem nevetett rajta, hogy talán nem korai-e, de korai, de az apa így próbál, most nem azt mondom, mert ez egy helyes döntés volt, csak így próbál kapcsolódni.
És milyen jót játszottam
a távirányítós autót, mert magamnak nem vehettem távirányítós autót, vagy nem volt indom, hogy a gyerek ott van, mint apropó, és akkor már megélhettem a saját gyerekkaromból kimaradt dolgát. És rengeteg férfi így tud a gyerekéhez kapcsolni, hogy kicsit a gyerek a kifogás ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amiket ő gyerekkorában nem kaphatott meg, azt most a gyerekre hivatkozással megcsinálja, és például azt elfogadja valaki, hogy ilyenkor a férjem egy második gyerekkorát éli meg a gyerekkel együtt, és miért ne élhetnék meg ő közösen azt a gyerekkort, amit ő mindig szeretett volna magának, most a gyerekkel együtt tudja megélni, és elfogadja ezeket a dolgokat, az már is működik. Ja, például az le van tiltva, te hülye vagy, távirányítós autót a gyereknek 2 éves korra, vagy nehogy már legóval etesd a gyereket 3 évesen, amikor csak megfulladt tőle, meg stb., akkor az az apa elfog ettől fordul, és azt mondja, hát akkor éljetek a saját világotokat nélkülem, és kirekesztődik ebből, és ott hagyja az egészet a francba. Tehát ez egy praktikus jó tanács, hogy ebben egy kicsit hagyni kell na, férfiakat, férjeket megélni a maguk második gyerekkorát, aztán úgyis kinövik egy időt.
Igen, én is tapasztaltam nem egyszer a szűkebb, tágabb környezetemben, hogy bármivel is próbálkozik szegény apuka, csak a letolást kapja az anyától, ráadásul a gyerekek előtt. Hát rossz hallgatni, és nem úgy elképzelni, kiben-kiben milyen következményeket szül. Hogy lehet-e a gyerek nélkül teljes életet élni, teszik fel azok a kérdést, akik úgy gondolják, hogy mégiscsak az az emberiség jövője, és egyetlen célja, hogy szaporodjék. Tényleg, hogyha kimarad a gyerekekkel eltöltött időszak, a felnövekedésük, öröme, nehézségei, megküzdései, az unoka, vagy a lehet az unokára, az a mindennek a reménye, az időskori ellátás, a gyerekek által való gondoskodásban való részesülés, ha mindezek hiányoznak az életünkből, teljesnek mondható-e az életünk? Vagy ha igen, akkor hogyan és miért?
Mielőtt Máté válaszol, csak hagyd mondjak egy praktikus példán, egy nagyon jó barátomnak a szomszédjában egy idősebb asszony él, akinek ugyan vannak saját unokái, de azok vidéken élnek messze tőle, és ő lett a pót nagymama például az ő esetükben, hiszen a közvetlen mellette levő házban lakik a barátom a kisgyerekeivel, az ő biológiai nagyszüleik, azok máshol laknak, tehát teljesen praktikus volt, hogy ő unokákat szeretne, ők egy nagymamát, és a szomszéd asszony lett a pót nagyi, aki azt kell mondjam, hogy 10-valány éven keresztül most már a családnak egy szerves része. Azt hangsúlyozom, hogy nem a biológiai leszármazása fontos, nem az, hogy biológiai értelemben saját gyerekeid vannak-e, hanem te a gyerekekhez akarsz és tudsz-e kapcsolódni, ez nem kell, hogy a sajátjaid legyenek.
Hogy te magadnak mivel töltöd meg az életed, az attól lesz teljes. Ugye a gyerekekkel együtt is lehet olyan az élet, amire azt mondod a végén, hogy hát annyi mindenki maradt, ez még nem volt teljes. Nagyon sok ember van így alá a ságyán.
Sőt.
De hogy mivel töltöd meg? Nekünk például van egy kutyusunk. És ő egy olyan társállat, aki egy picit, azért kutyának van kezelve, de egy kicsit ilyen gyerek is.
Ez nagyon gyakori. Éppen ma találkoztam egy cikkkel, hogy mennyire elterjedt az, hogy a kutyát tekintik szőrös gyereknek.
Igen, a kutya vagy a cica, ugye ez a két leggyakoribb. Hogy azért ő egy picit ilyen pótgyerek, és egy picit megkap abból a szeretetből, amit nem tudunk egy gyereknek megadni, mert nincs, azt megkapja ő, mert a feleségem viszont a kutyákat megimádja.
Erre csak hagyj erősítsek annyira rá, hogy nálunk ugyan vannak gyerekek, de mindig is voltak macskák, akik magukat gyerekként kezelik, és odaülnek az asztalhoz a mai napig egyébként, és teljes családtaként értelmezik magukat. szerintem ez teljesen normális.
Teljesen normális állattal együtt élni, akár van gyerek, akár.
Akár nincs, persze.
Ugye valószínűleg nem vágtunk volna bele a társasjáték fejlesztésbe, hogyha egyébként gyereket vállalunk. Valószínűleg nem ott és úgy élnénk, ahol és ahogy, ha egyébként gyereket vállalunk, mert akkor mondjuk az ő tanítatására menne annak a pénznek egy nagy része, amiből most lesz egy nagyon szuper házikunk. Hogy ilyenekkel is meg lehet tölteni. De itt vannak ezek a szellemi kapcsolatok, amikre Bence te is utaltál, és már én is egy picit, szóval, hogy most ugyan nem tanítok aktívan, de azért én még tervezek majd tanítani, nem feltétlenül angolt, vagy történelmet, de mondjuk a jövő terapeuta generációit nagyon szívesen képezném, abban nagyon szeretnék majd egy ponton bekapcsolódni én is. Vannak olyan vágyak, amiket így ki tudok teljesíteni, például nagyon szeretek írni. És adott esetben egy idősebb életkoromban, amikor lehet, hogy a terápiás munka már jobban megterhel, most is írok, de akkor szívesen írnék mondjuk regényeket, novellákat, tehát hogy valamivel töltsd meg az életed, ez most csak az én megközelítéseim, és hogyha meg valahol hiányt érzek, akkor azzal ott valamit nekem kell kezdenem, azzal ott valahogy meg kell küzdenem, azt el kell gyászolnom, amivel be kell töltenem. Ez nem mindenki számára válasz, amiket én mondok, mert hogy nincsenek olyan válaszok, amik mindenki számára válaszok. Ezért is van az, hogyha valaki eljön terápiába, elmondja a problémát, és azt mondja, hogy na kedves terapeuta úr, akkor most vagy hölgy, akkor most ezzel mit csináljak? Hát mit tudom én? Azt majd maga fogja kitalálni. Engem az érdekel, hogy maga miért nem tudja kitalálni, hogy mit csináljon vele. Azokat a gátlásokat bontsuk le, aztán majd megtalálja maga válaszait. Mert hogyha kér tőlem válaszokat, én tudok neki mondani, de az nem biztos, hogy neki fog működni. Abban nem biztos, hogy ő jól fogja magát érezni. Nem azért, mert rossz válaszok, hanem mert én őt nem ismerem úgy, mint ő saját magát.
Na mi is ebben a két elmúlt adásban válaszokat csak bizonyos keretek között tudtunk, vagy adhattunk. Mindenesetre köszönöm szépen Tar Bence Lászlónak és Maier Máténak is, hogy ilyen őszinték és megnyílók voltak a mikrofonok és a hallgató fülek előtt. Már lejárt a műsoridőnk. Köszönöm szépen Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is a segítséget. A hallgatóinktól búcsúzom. Egy hét múlva folytatjuk már új témával.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.